Múlt alkalommal, amikor az Ószövetségről volt szó, akkor a bevezetési dolgokat érintve beszéltem a Biblia keletkezéséről, kánon történetről, hogy kanonizálódtak, hogy lettek kánoniak ezek a könyvek, amelyeket ugye a Bibliával a kezünkbe tartunk, és természetesen arra szeretnék csak visszatérni, hogy a Bibliának a kor történetéről nem beszéltem, és nem is nagyon lesz rá idő. Megvan a Bibliának olyan értelemben a kor története, hogy nem egyszerre írták, mint például a Koránt, hogy lediktálta Mohamed a tanítványainak, mert ő nem tudott írni, hanem tulajdonképpen egy évezred alatt keletkezett a Ószövetség, ami azért nagyon fontos, mert meg kell értenünk, hogy a mi Urunk, a történelem ura, nem, ezt a múltkor is említettem, nem olyan Isten, mint a pogányok misztikus istenei, akiknek egyrészt nem, azért, mert nem létező istenekről van szó, nincs semmi történelemhez, az emberhez kötött valósága, hanem csak mondák és mesék. Vallásos mondák és mesék gyűjteménye a pogányság. De viszont éppen az igazi, valódi Isten, aki így is jelenti ki magát, a vagyok, a létező Isten, az mindig a történelemben, mindig az emberhez szóló Isten. Ezt nagyon komolyan értsük meg, és neki megvan a maga a munkamódszere, amitől nem tér el. Sokan ezt sem tudják, és a mai ember azért van nagy zavarban, mert az új pogányság, ami elöltötte ezt a mi kontinensünket, Európát, az sokkal inkább az okkult módszerekről hall, mint sem, hogy Isten módszeréről. Mi a nagy különbség? Az, hogy Isten, miután az embert kirekesztette a maga közelségéből, a személyes kapcsolat megszakadt, Isten módszere az, hogy prófétákat küldött. A próféta az az ember, akit így is mondtak a zsidók, hogy Nábi, Isten embere, a látó, ugye ez a Nábi azt jelenti, hogy a látó, aki idézőjelben látja Istent, és látja azokat a dolgokat, amiket Isten láttat vele. A prófétaság az kifejezetten izraeli jelenség, más népeknél soha nem voltak próféták, nem összetévesztendő a sámanokkal. Éppen ez megint a mai kor betegsége, hogy ezekben a vallási dolgokban általában nem igazodnak el az emberek. Összekeverik a sámánokat mondjuk a prófétákkal. Egészen más a varázsló, meg egészen más a próféta. Egészen más az okkult jelenség, a titokzatos, a sötét oldalról érkező információ, vagy az a láttatás, amit az ördög láttat az emberrel, és egész más, amit Isten láttat az emberrel, vagy éppen inkább csak hallott vele, mert Jézus azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. Tehát a proféta az az ember volt, akit Isten mint egy küldött a többihez, menj, mondd meg nekik. És akkor elmondta, hogy mit. Tehát a profétaság egy olyan nagyon ritka jelenség volt, ugyan voltak Izraelben úgynevezett proféta iskolák, és voltak százával is proféták, a többségük hamis proféták, a többségnek semmi kapcsolata nem volt Istennel, semmiféle teológiai kijelentést nem kaptak. Varázsolgattak, jósolgattak, huncutkodtak, de valójában gondoljunk csak arra az esetre, amikor 400 proféta, idézőjelben profétál, a két király előtt, ugye az Ahab király hadba akar indulni a szíriaiak ellen, és akkor Jósafát, a hívő judei király azt mondja, hogy hát azért kérdezzük meg előbb az urat, felmenjünk-e vagy ne menjünk, erre összecsődítenek 400 proféták, mind lefizetett emberei voltak a királynak. És akkor ugye Jósafát látja, hogy ez egy vallási bohózkodás, ami történik, és megkérdezi Ahábot, hogy nincs más proféta? Mondhatta volna Ahab, 400 nem elég? Nem, mert ez nem volt profécia. És akkor azt mondja Ahab, hát van-e egy a Mikáéhu, de ez mindig rosszabb profétál nekem. És akkor elküldenek érte, és megmondják a követek a Mikáéhunak, hogy már 400 proféta jót profétált a királynak, akkor légy szíves, te is proféta jó. És akkor oda megy gúnyosan, azt mondja, menjetek csak föl, az Úr kezetekbe adja. És akkor Ahab megharagszik, és azt mondja, már megmondtam neked, hogy akkor az igazat mond, amit az Úr mondott, és akkor elmondja, hogy a szíriaiak kezébe fogsz esni, és még ma meg fogsz halni. Akkor lecsukatja a profétát. De az volt az érdekes Izraelben, hogy az igazi profétákat egytől egyig megölték. Mondtam, Ézsaiásról fogok beszélni, a zsidó hagyomány szerint menekülnie kellett, és egy fába menekült Ézsaiás, egy odvas fába, és ketté fűrészelték a fát vele együtt. Ugye, rettenetes dolog ez, hogy elhallgattatták a prófétákat fizikai értelemben, mind megölték őket. Jézus a szemükre dobantja Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat. Ma is elhallgattatják az emberek az Isten igéjét. Hallatlanná teszik, nem akarják hallani, bedugják a fülüket. Tehát a prófétaságról még egyszer most csak tömören annyit, hogy Isten igen kiválasztott néha egészen furcsa módon akár földműveseket, akár papi családból való embereket, mint Jeremiást, vagy éppen Ézsaiást, akiről azt gondolják, hogy királyi családból származott. Istennek teljesen mindegy volt, ő engedelmes embereket keresett, akik Mózes módján vihetik az Isten igéjét a nép felé. Isten kiválasztotta Izraelt. Hát miért pont Izraelt? Az ige azt mondja Mózes könyvében, mert minden népnél nyomorultabbak vagytok. Hát most ezt nem úgy látják az emberek a világban, hogy a zsidóság valami nyomorult helyzetben lenne, de tessék elhinni, hogy nyomorultak Jézus nélkül. Jézus nélkül, Krisztus nélkül, megváltó nélkül, messiás nélkül. Hát bizony nem sokat érnek, és lelki értelemben persze, és ilyen értelemben, majd látjuk ebbe a könyvbe mindjárt, hogy milyen drámai módon beszél Isten a saját népével. Hogy milyen ítéletre hajtja őket, mert nem engedelmeskednek, mert bedugják a fülüket, mert hamis vallást gyakorolnak, mert bálványt imádnak, mert kizsákmányolják az árvákat és az özvegyeket, és tönkreteszik a nyomorult embereket. Ezt látjuk a könyvben. Rettenetes ítélet vár Izraelre, mondja az Úr. És Ézsaiás által. És a proféták mind sokszor olyan keményen profétálnak Isten nép ellen, akkor hogy van ez? Azt mondja az Úr, csak a maradék tartatik meg. Tehát Isten nem lehet sem biológiai, semmilyen alapon, se fai, se vallási, semmilyen alapon nem lehet őt kifizetni, megkötözni, becsapni, egyet lehet tenni, megtérni, engedelmeskedni, mert ő az Isten. Na, mivel ezt az ember nem akarja, ezért az egész Ószövetség nem szól másról, mint egy örökös háború Isten és az ember között, a pogányok és Izrael között, valami egészen nyomasztó dolog az izraeli történelem. Miért? Mert az egész világ történelme ilyen. Az egész világ történelme, és ebben a nyomorult történelemben beszél bele az Isten, és szól az emberhez, az elveszetthez, a bűnöshöz, és igenis, hogy az elveszett ember számára üzenet az evangélium, hogy Isten jót gondolt felőletek, ha elveted, akkor magad bánod, ha elfogadod, akkor pedig csodálatos áldása lesz az életedben. Azt mondtam az elején, hogy ugye az egész Ószövetséget nem lehet összesűríteni, de Jézus összesűrítette. Egyetlen mondatban azt mondta, ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát Jézus azt mondta a tanítványainak, az Ószövetség az a könyv, ami Krisztus könyv. Így mondta Luther is, hogy az Ószövetség Krisztus könyv. Hát azt se felejtsük el, hogy Jézusnak ez volt a Bibliája. Amikor ő az igére utal, akkor mindig az Ószövetségre utal, hiszen még Új Szövetség nem is volt, nem iratott meg az Új Szövetség. Tehát Jézus Bibliája az Ószövetség. Na most ugye természetesen Jézusban jött el a teljesség, a kinyilatkoztatás teljessége. Most szeretnék még annyit a prófétaságról elmondani, hogy meg kell a határozaton különböztetni, hogy például az Új Szövetségben is olvasunk, például ott van Agabosz, aki Pálnak megmondja, hogy Jeruzsálembe mész, és ott le fognak tartóztatni, ugye körül köti az övével, és ahogy én most megkötözlek, úgy fognak megkötözni. Nem ez az igazi profétaság, hogy egy-egy ember történetét, vagy egy-egy eseményt, hanem hogy az Isten ismeretet közvetítik. Ez nagyon-nagyon nagy különbség, az Isten ismeret. Jézus azt mondja ugye János 17-ben, hogy atyám, ugye megismertettem a te nevedet az emberekkel. És az az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát az igazi prófétaság azt jelenti, hogy beszél magáról az Isten nekünk. Mert most hunyjuk le a szemünket, mit tudunk mi az Istenről. Most amit tanultunk, azt is azért tudjuk, mert meg van írva. Különben nem tudnánk semmit. Jézus mondta a zsidóknak, közületek, senki sem látta az ő arcát, és senki sem hallotta az ő hangját. Mondhatnánk kicsit mai stílusban, se kép, se hang. Hát Istenről senki semmit nem tud, ezért van sok bálvány. Egyet tud az ember, hogy van Isten. De hogy milyen? Akkor ezt megálmodják, kitalálják, az ördög festi az égre a bálványképeket, és az ember meg kiábrázolja, de ez nem az Isten. És akkor milyen az Isten? Kicsoda az Isten? Ugye milyen izgalmas kérdés. És akkor az Isten elkezd magáról beszélni. Tetszenek érteni? És ez a lényeg. Na most, hogyha mi az Ószövetséget nem úgy veszünk a kezünkbe, hogy ebben az Isten, és ugyanaz az Isten, Jézus Krisztus Atya és Istene szól, sőt, maga Jézus szól. Mert próbáljuk megérteni, hogy ott van, már a múltkor elmondtam talán itt, de sok helyen vagyok, aztán nem vagyok benne biztos, hogy elmondtam-e itt, hogy a zsidók is felismerték, hogy az Úr angyala, például aki megjelenik a csipkebokorban, az a pre-existens Krisztus. Ezt a zsidó rabik is felismerték, hogy igen, az az Úr, aki megjelent Ábrahám előtt ott testben, az maga a pre-existens Krisztus, akiben a rabbi így mondja, a templom fejedelme, a szövetség fejedelme, maga a messiás, így mondja. Tehát tulajdonképpen a zsidók is tudták, hogy igenis Jézus Krisztus által, most mi már így mondjuk, akkor ők így mondták, hogy a messiás által beszél az Isten. Pál megfogalmazza egészen drasztikusan, nincs más közbenjáró. Ember és az Isten között, mint az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta értünk. Ugye tetszenek érteni ez nagyon fontos teológiai kérdés, hogy beszél magáról az Isten, mit tudhatok én az Istenről? És akkor a prófétaság azért izraeli jelenség, azért egyedül izraeli jelenség, mert Isten ezt a népet választotta ki, hogy ahogy olvastuk most az előbb az Ézsaiás 53-ban, hogy egy vesző hajt ki a szikkadt földből, tehát Ábrahámnak megígéri, hogy az ő utódjában, a messiásban áldja meg a föld minden népét. Nem Izraelt csupán, hanem a föld minden népét. Mert az Isten kezében a kiválasztott, az csak eszköz, és nem cél. Tetszenek érteni? Ha engem az Isten valamire kiválaszt, én eszköz vagyok a kezébe, és nem cél, hogy engem a vitrínbe tegyen, és kirakatba mutogasson. Nem, én eszköz vagyok, szolga vagyok. Még a messiás is szolga az Atya kezébe, az ebedi akre. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy ez Isten munkamódszere, ahogy ő a proféták által beszél. Mikor és meddig? Jézus meghatározta a kort. Mózestől Jánosig. Így olvasok az igében. Mózestől Jánosig profétáltak a proféták. Utána eljött a fiú, és a zsidó egy-egyre olvashatjuk, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időben az ő fia által szól. Tehát nem angyalok és nem látomások vannak most, hanem a fia által. És most nincs profécia. Ugye a Jelenések könyve végén értjük meg igazán, hogy van profécia, hiszen A kegyelmi ajándékok között olvashatjuk a 1 Korintus 12-ben, hogy ott van a prófétaság kegyelmi ajándéka. De akkor Jézus miért mondta, hogy csak Jánosig prófétált? Az ószövetségi profécia lezárult. Magyarul Isten magáról teológiai kijelentéseket már nem tesz, mert a fia által mindent elmondott. És most mi akkor a profécia? Ott van a jelenések könyvének végén, az angyal mondja Jánosnak, a Jézusról való bizonyságtétel a profétaság lelke. Tehát ki a proféta? Aki Jézusról bizonyságot tesz. Hát testvérek, ti is azok voltok. Amikor Jézusról bizonyságot tettek, akkor profétai szolgálat, mert mi is, mit is mondtunk mi a profétai szolgálatot? Menj, mondd meg nekik. Az Isten küldi, menj, mondd meg nekik, hogy ki vagyok én. Hát ugye azt mondta Mózes az Úrnak, hogy hát mit mondjak nekik, hogy ki küldött? Ugye ez a fantasztikus kérdés, ugye tetszene kérdés, ez a legalapvetőbb kérdés, hogy ki vagy te? Ugye Saul is a porba azt kérdezi a megjelenő Jézust, hogy ki vagy Uram? Hát én vagyok Jézus, akit te kergetsz, ugye? Tehát egyszerűen az az Isten beszél a proféták által, és azt ő nem vonta vissza. Tehát most nehogy azt higgyük, megjött Jézus, valami Jézus valami más Istenről beszélt. Itt az új szövetség Isten nem olyan, mint a zsidók rettenetes Istene. Most idéztem valakit, aki egy történelmi tanár mondta nekem, hogy ugye, nem fiam, az nem. Hát a zsidóknak van egy ilyen rettenetes, bosszúálló Istene, de Jézus az más. Ugyanaz az Isten. Félre ne értsük. Tehát ezért nagyon fontos és drága könyv az Ószövetség. Amikor Jézus azt mondja a zsidóknak, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Most ugye visszaható, tehát miről is szól az Ószövetség? Jézusról. A Messiásról. A hozzánk érkező Istenről. Mert testvérek, most ugye van a Bibliában egy ilyen kép, például Ezékiel könyvében, vagy a jelenések könyvében is a kérubokról, a négy arcú kérub. Most én így mondanám, Istennek három arcát ismerhetjük, a Szent Háromság Isten három arcát, az Atya, Fiú és Szentlélek, és tulajdonképpen Jézus Istennek a felénk fordított arca, amiben őt felismerhetjük. Egyszer megkérdeztem a hittanulán a gyerekeket, hogy el tudnátok mondani a hangyának, hogy ki vagy te, amelyik ott mászkál a lábadon? És akkor egyik harmadikas kisfiú azt mondta, ahhoz hangyává kéne lenni. De milyen okos kis gyerek, ugye? Ő megértette, hogy a hangyának ő nem tudja elmondani, de ha hangyává lehetnék. És Isten se tudja elmondani, ki az a fantasztikus valaki, aki teremtette az eget és a földet, emberré lett. Tapintottuk, mondja, láttuk, tapintottuk, hallottuk, mondja János apostol, de Isten előre bejelenti. A legelső messiási ígéret az Istennek, hol is hangzik el, ki tudná megmondani a testvérek között? Tessék? Úgy van, tehát mindjárt a bűneset után. Mindjárt a bűneset után, majd az asszony maga a kígyó fejére tapos. Ez is egy csodálatos ígéret, ugye itt az asszonyról van csak szó. Mert hiszen a mennyei atya az atya, és Máriában megfogal, és tényleg az asszony maga a kígyó fejére tapos. Hogy ki tudjuk mi ezt forgatni? Valaki át, vagy megy majd Veszprémbe a Keresztény Múzeumba, ott fog látni egy szobrot, vagy láthat egy szobrot, ahogy Mária lába alatt a földgömb, és a kígyó fejére tapos. Nem ez van az igében, hanem az asszony magva tapos a kígyó fejére, és nem Mária. Tehát ez csak érdekességképpen mondom, tehát ez az úgynevezett protoevangélium, vagy előevangélium, amiben Isten előre megígérte. Igaz, hogy megbuktatok, nem írtalak, nem pusztítalak ki benneteket, kegyelmesen fordulok felétek, és ez minden embernek szól, Ádám minden fiának. Na most tehát, összefoglalva beszéltem a prófétaságról, és ennek története van. Elkezdődik Mózessel. Ábrahámot nem tartják igazán prófétának a teológiai irodalomban, és nagyon helyes. Ábrahám tulajdonképpen az ígéret embere, aki az ígéreteket kapta. Bizonyos értelemben ő is proféta akár, de nem tartjuk hivatalosan őt profétának, Mózestől kezdődik. Így is mondhatnám, Mózes a proféta prototípusa. Ugye? Mózes. Tehát a proféta, mondja is Mózes, majd támasztati atyátok fiai közül profétát nektek az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. Na most ezt idézi Péter apostol is, hogy ki kell írtani a nép közül azt, aki nem hallgat erre a profétára, idézi Mózes. Csak, na most, hát miben volt Jézus olyan, mint Mózes? A szövetség követe ő is. De az új szövetség követe, ugye Jézus az egész emberiséggel, az új szövetséget Isten Izraellel kötötte, Mózes által, az új szövetséget pedig az ő fia által, minden emberrel, kivétel nélkül, vallásra, fajra, nemre való tekintet nélkül. Az más kérdés, hogy én elfogadom, vagy nem? Vagy visszautasítom, vagy leborulok előttem. Na most az, hogy az Isten beszél magáról, az egy folyamat. És ez megjelenik az Ószövetségben. Mózessel kezdődik, ugye így, hogy írd meg egy könyvbe, ahogyan múltkor is említettem, és megszületik az a könyv, amelyikben Isten beszél magáról. Igen, ám nem csak magáról beszél, hanem rólunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak magáról beszél az Isten, hanem arról, hogy ő hogy lát engem. És mit gondol felőlem? Mi a célja velem? Ugye azt mondja, a zsidóknak jó gondolataim vannak felőletek. Istennek jó gondolatai vannak felőlünk, nem a kárhozat és nem a pusztulás gondolata. Az sajnos valaki másnak a gondolata felőlünk, csak nem félünk eléggé, mert nem fogjuk fel. Természetesen nincs idő arra, hogy most én végigmenjek a proféták történetén. Egész Izrael története tulajdonképpen nagyon beszédes, és a püspök ural jöttünk éppen, említette, hogy a metakommunikáció az nagyobb százalékban üzenet a másik felé, mint a saját szava. Na most Istennek is van ilyen metakommunikációja, az eseményeken keresztül is megmutatja, mi a helyes és mi nem, mi az, ami ítélete alá esik, mi nem, mi az, amit támogat. Tehát Isten a történelemmel és a körülményekkel is tud beszélni, ugye? És ezt láthatjuk Izrael történetében. Ezt láthatjuk annak a népnek a történetében. Egyszer Nagy Frigyes, ugye, ez a porosz király, nagyon istentagadó és Istennek ellenálló ember volt, és mindig vitatkozott a hívő alattvalóival, és az orvosának mondta egy alkalommal, miután az bizonyságot tett neki, azt mondta, bizonyítékot. És erre azt mondta ez az orvos nagy bölcsen, hogy fenség a zsidók. Igen, a zsidó történelem bizonyíték. Ez a 2000 éves bizonyíték, amikor nem fogadták el a mesiát. Tessék csak végig gondolni, hogy nincs templomuk, hogy lerombolta az Isten, hogy hagyta, hogy lerombolják. Ez mind üzenet, mind óriási üzenete van ezeknek a történeteknek. Mert sokan azt mondják, mit olvasom én az Ószövetséget, de érdekel engem a zsidók története. Hát ha a zsidók történetére lesz, akkor jogos, hogy hát tényleg mit érdekel az engem. De nem arról van szó, hanem Isten ezen a népen keresztül az egész világhoz beszél. Ennek azt mondja nekik, hogy szent népé, papi népé tettelek titeket. Nekik az volna a kutya kötelességük egész Izraelnek, és most a lelki Izraelnek, az egyháznak, hogy annak nagyságos dolgait hirdessük a világnak. Tegyünk róla bizonyságot az életemmel, a életvitelemmel, elsősorban aztán a szavammal, a cselekedeteimmel elsősorban, aztán a szavammal, hogy bizony ő az Úr, és ő neki jó gondolatai vannak felőlünk. Tehát elkezdődik Mózessel, ugye a zsidók története a pusztai vándorlás után a honfoglalás, a virágkora, aztán következett a királyság kora, amit Isten nem akart, de ők akartak, királyt akartak, mert úgy gondolták, politikai rendszerrel meg tudják váltani magukat. Aztán Isten legyintett rájuk, de hát legyinthetett is, mert nem lett a vége, hogy ketté is szakadtak, tönkre is mentek. Isten hiába mondta neki, ha idegen isteneket imádtok, elűzlek benneteket arról a földre. Még be sem mentek. Már megmondta nekik Mózes által. Aztán bekövetkezett. Bekövetkezett ez a rettenetes korszak a Krisztus előtti 8. században, amikor először Észak-Izrael, majd 135 év múlva a Júda került fogságba. Elűzte őket Isten. Teljesen elűzte őket. Csak a föld szegény népe maradt otthon. Így olvasjuk az igében. És miért tette ezt velük? Hát mert elhagyták őt. És ez is az Istennek a kiábrázolt üzenete. Hát Jeremiás által mondja, hogy keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, az élő vizek forrását és repedezett kutakat ástatok magatoknak. Tehát Isten erről világosan beszél, és az egész történet, amit szépen láthatunk a Mózes könyvébe, ugye így szoktuk mondani, van egy deuteronómiai, ez a Mózes 5. könyvének a neve, történetírás, amely Isten szemszögéből megíratta a zsidó történetet, a zsidó nép történetét, benne Isten és a zsidóság viszonyát nemzedékről nemzedékre. Ugye folytatódott, mert eddig felsoroltam a Bírák könyvét, a királyság Sámuellel kezdődik. Sámuel volt az utolsó bíró Izraelbe, tehát vele lezárul a Bírák kora, és elkezdődik Saullal a királyság kora, ugye a második király, aztán Dávid, elkezdődik a dávidi királyság, amely Salamon után két része szakad. Roboám király idejében, Salamon fia idejében ketté szakad. Észak-Izrael 10 törzs, a déli királyság, Júda pedig 2 törzs, Júda és Benjamin. Az északi 10 törzs elszakad, és nem is egyesülnek, majd csak a babiloni fogság után. Tehát két királyság alakul ki Izrael területén, és amikor a Biblia azt mondja, hogy Izrael, akkor a 10 törzsről van szó, vagy azt mondja Efraim, vagy Manassé, akkor a 10 törzsről van szó, amikor azt mondja, hogy Júda, akkor erről a kettőről, Benjaminról is, és Júdáról van szó, a déli királyságról, a dávidi királyságról, az északi királyok azok tulajdonképpen trombitorlók voltak. Trombitorlók voltak, de úgy is nézett ki az egész ország. Mert ott soha egyetlen királyról nem mondja az ige azt, hogy Isten szíve szerint való király. A judaiak között voltak Ezékiás, Józsiás, tehát voltak ott komoly Istentől megdicsért királyok is, de északon nem. Tehát a történelem folytatódik, ez a történelem tulajdonképpen a Sámuel 1-2, a Királyok 1-2, a Krónika 1-2 könyvében folytatódik, egészen a babiloni fogságig. Az Észak-Izrael nem babiloni fogságba ment. Asszír birodalom volt akkor a világ ura. Mondhatnánk így, az akkori művelt közel-kelet ura, Asszíria volt. Egy kicsit ezt meg kell magyaráznom, mert biztos vannak, akik nem tudják ezt a birodalmat maguk elé képzelni. Három meghatározó birodalom volt a térségben. Egyiptom, ugye délnyugaton, aztán északon Asszíria, Ninive fővárossal, ez a Tigris folyó melletti birodalom volt, és tőle délre pedig Mezopotámia, a babiloni birodalom. Az óbabiloni birodalom bukása után Asszíria jutott hatalomra, Ninive. Legyőzte Babilont, aztán legyőzte az egész térséget, Egyiptomot is az uralma alá hajtotta. És ez a rettenetes birodalom, mert azt olvassuk róla a világi, meg a bibliai iratokban is, hogy iszonyú kegyetlen nép volt, és ez ugye elfoglalta aztán Észak-Izraelt Krisztus előtt 722-ben. Ez már Ézsaiás kora. Ézsaiás egy olyan Izraelbe lép fel, olyan Júdába, mert ő júdai proféta volt, jeruzsálemi születési proféta volt, de egész Izraelhez beszélt, egy olyan korba született, amikor még a két királyság stabil, még megvannak. És egy olyan időszakban hal meg, amikor ugye már Észak-Izrael nem is létezik. Megszűnt az észak-izraeli királyság, államisága teljesen. Ennek a királyságnak ebben az időben Samária volt a fővárosa. Jézus korában az egész tartományt a Samária városáról elnevezett tartományt hívták Samáriának. De ebben az időben Samária az Észak-Izraeli Királyság fővárosa. Tehát jönnek az asszírok, elfoglalják és elpusztítják, fogságba kurcolják. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakosságnak csak a, így mondom, az elit részét hurcolták el. A királytól az iparosokig bezárólag. Csak a föld népét, a parasztokat hagyták meg. A többit mind elvitték. Helyükre betelepítettek pogányokat, az asszírok. És így alakul ki, tudjuk, a Jézus korabeli ellenségeskedés Samária és Júdea között. Nagyon kemény ellenségeskedés, mert vegyes nép lett. Mert betelepített pogányok lett. Pogányok is laktak közöttük, összekeveredtek, tehát a samáriai tartomány Jézus korában egy ilyen vegyes lakosságú tartomány volt, már rögtön a babiloni fogság után. Tehát a történelemből még annyit, hogy 600-as évek elején megrendül Asszíria hatalma a belső trónviszályok miatt, és ekkor újra feltámad a babiloni birodalom. A 600-as évek elején. 612-ben Nabukadnezár már elfoglalja Ninivét is, és végleg leszámol az asszír birodalommal, olyan értelemben, hogy Babilon kiterjeszti fölé a hatalmát. És akkor aztán Babilon kebelezi be az egész térséget, egész Egyiptomig, és természetesen Júdát is. Ezt csak azért mondom el, hogy el tudjuk helyezni a történetet, a kicsit a történetbe, itt nem megyek bele most királyokba meg részletekbe, de a most Ézsaiás könyvét venném elő, mert azt mondtam, hogy mivel a Krisztusról szeretnék egy kicsit beszélni, tehát az Ézsaiás könyvét egy kicsit jobban megnéznénk, és ezzel arra is szeretnék a testvéreknek így segítséget nyújtani, hogy hogy is kell értelmezni, kiemelek majd egy-egy ige szakaszt, és hogy hogy is értelmezhetjük az igét. Ugye itt a feliratban azt olvassuk Ézsaiás próféta könyvében, hogy Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Úzia, Jótám, Ákház és Ezékiás voltak Júda királyai. Na most ugye Manasé, Ezékiásnak a fia, korábban ölik meg egyébként Ézsaiást. Ő nincs felsorolva itt még a feliratban. Csak Ezékiás, az utolsó. Na most Ámóc fia, ez nem azt jelenti, hogy Ámos próféta fia lenne, semmi közük egymáshoz, ilyen értelemben. Nagyon előkelő családból valónak gondolják a kutatók. És bejáratos a királyi udvarba, beavatkozik a politikába, nem egyszer. És utána pedig azt mondja itt, hogy látomás. Na most ugye itt egy pillanatra meg kell állni, hogy milyen értelemben kell itt látomásra gondolni. Ahogy a zsidó egy-egyet említettem sokszor, sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, a prófétákat, a látomásba is. Nem mindig víziót kell elképzelni egy látomásba. Ugye nem képekbe, lehet, hogy hangokba kapott látomást. Ezt a látomást én így magyaráznám, hogy láttatta vele Isten az ő dolgait. Hogy aztán ezt hogy kapja, milyen, hogy így mondjam, milyen technikával juttatja el az Isten a prófétához, az közömbös. Az a lényeg, hogy a próféta megérti, és továbbadja az üzenetet. Sőt, Ézsaiás író próféta, és le is írja. Mert ugye a prófétaság keretében, ezt kihagytam, elfelejtettem említeni, hogy voltak próféták, akikről csak írtak, de ők maguk nem írtak. Hát a királyok könyvével ilyen nagy próféta, mint Illés vagy Elizeus, nem író próféták. És vannak olyan proféták, akik leírták az üzenetüket, ilyen Ézsaiás is. Tehát az Ézsaiás a 8. században élő proféta, a tudomásunk szerint, így mondom a teológia tudománya szerint 701-től 740-ig tudjuk kísérni a történetekbe Ézsaiás profétai idejét. Tehát közel 40 évig profétált. A proféták királyának tartják, a zsidók is. a legnagyobb prófétának tartják Mózes után. És tulajdonképpen a könyvről meg lehetne jegyezni, hogy hát Ézsaiás a szerző, és pont. Hát nem így van, mert a 18. században Eichhorst arra gondolt, hogy a Ézsaiás könyvének a 40. fejezetétől a 66. fejezetéig az nem írhatta a történeti Ézsaiás, valaki másnak kellett írni, mert egy más korról szól ez a 40-től a 66-ig fejezet. Most itt ez azért nagyon fontos kérdés, és így, mivel nem tudnak történeti szemét megemlíteni, a teológiai irodalomban ezt elnevezték Deutero Ézsaiásnak. Tehát a második Ézsaiásnak nevezték ezt az ismeretlen prófétát. Olvastam, hogy a zsidók azon az alapon támadják meg az egész Deutero Ézsaiás gondolatot, hogy kérem szépen, a zsidóknál igenis, hogy nem lehetett néptelen proféta. A proféta üzenetét elsősorban a személye garantálta. Tehát úgy nem volt a zsidóságnál, valaki azt mondta, mert szólt neki az Isten. Tehát ilyen nincs. Most akkor fölveszik a kérdést, akkor hogy nincs neve ennek a nagy profétának? Mármint ennek a úgynevezett Deutero Ézsaiásnak. Olvastam, hogy amikor a holtengeri tekercseket megtalálták, ugye találtak teljesen épp Ézsaiás tekercset. És írja az egyik kutató, Hutzinger, aki a Német Evangélikus Egyház kiküldötte volt, hogy nagy izgalommal keresték a könyvbe, hogy hol vannak a választó vonalak, mert volt, aki kitalálta, hogy még egy harmadik Ézsaiás is van, de azt aztán később már elvetették, de nem találtak semmit, egybe volt kötve az egész. És Krisztus előtt 200 évvel íródott ez az úgynevezett Ézsaiás átekercs, egy teljesen éptekercs, de hát ugye beszéltem a múltkor a kánon kapcsán a Septuagintáról, a görög fordításról, azt még előbb fordították, és ott sincs külön megemlítve semmiféle Ézsaiás, másik Ézsaiás, vagy egy olyan nevű proféta, aki ezt köthetné. Mi a probléma? Miért találták ezt ki, hogy kölött lenni egy másik profétának? Azért, mert Círus neve szerepel például az Ézsaiás profécia könyvébe, jóval előtte, még Círus perzsa királynak. Hát hogy lehet az, hogy ott van Círus neve? Hát ez nem lehet, ez csak az írhatta oda, aki a korban élt. Tehát gyakorlatilag a prófétaságról azért nagyon laposan is lehet gondolkozni. A prófétaságról bizony sokszor gyenge hittel az ember úgy gondolkozik, hogy hát ezt mondta ez a nagy vallásos próféta, meg ezt gondolta. Ez nem proféta. A proféta az az ember, akihez beszélt az Isten. Aki az Isten igét, szavát adja tovább. Nem a saját gondolatait. Hát mondja is Jeremiás, hogy Jeremiásnak az Úr azt mondja, hogy úgy igyekeznek ezek a proféták, pedig én nem küldtem őket. És azt mondja, ne hallgassatok a néktek profétáló profétákra, olvashatjuk a Jeremiás 23-ban, mert hazugságot profétálnak néktek, saját csalár szívű látomásra. Álmaikat mondják néktek, hogy elfelejtessék veletek az én nevemet, mondja az Úr. Tehát az a proféta, akivel az Isten nem beszélt, az nem proféta. Na most, ugye a modern ember ezt a transzcendens kapcsolatot nagyon nehezen tudja elfogadni. Ugye? Tetszenek érteni? A mai modern ember számára ez olyan hihetetlen, hogy onnan van üzenet. Komolyan, ez nagyon-nagyon komoly probléma. Nem kell lebecsülni a problémát, főképp nem nekünk hívőknek, mert az ember ezzel nem tud mit kezdeni, a hitetlen ember. Na most, hogy vannak teológiai professzorok, meg voltak, akik ezzel nem tudtak már mit kezdeni, azért nem tudtak vele mit kezdeni, mert maga nem tudta elhinni, hogy az Isten világosan kijelenthet a jövőre nézve valamit. Hát a Királyok könyvében olvassuk, amikor a bételi oltár ellen profétál a proféta, akkor azt mondja, majd jön egy király, akinek Józsiás lesz a neve, és majd lerombolja ezt az oltárt. Hát ott is elhangzik a név, 200 évvel előtt, mindamíg előtt megszületik Józsiás. Na most ugye itt hit kérdés, hogy én elhiszem-e, hogy tényleg Isten megmutatta a prófétáknak a jövőt, megmutatta, milyen lesz a Mesiás, megmutatta, hogy mi fog történni. Hát igen. Hát ezt vagy elhiszem, vagy nem. Ha nem hiszem el, akkor nekem a Szentírás már nem is Szentírás, nem? Akkor az csak egy emberi könyv, amelyiknek evilági vonatkozása van, túlvilági meg nincs. De akkor mit érünk vele? Akkor tényleg csak egy zsidó történetírás, semmi más. Tehát ez egy nagyon fontos, kényes kérdés. Nagyon kényes kérdés. Mondhatnám, hogy nem érdekes, nem mond mindegy, az a lényeg, hogy megkaptuk Isten üzenetét. Most teljesen mindegy, hogy Ézsaiásnak hívták, vagy ki volt az az ember, mégse egészen mindegy. Igazolom a zsidóknak, nem egészen mindegy. Hát nem mindegy, hogy Mózes mondott valamit, vagy mit tudom én, a valamelyik zsidó embernek eszibe jutott egy ötlet. Nem mindegy. Tehát ilyen szempontból nem egészen közömbös dolog. De erről többet most nem akarok beszélni. Én nem hiszem azt, hogy volt egy Deutero Ézsaiás, én elhiszem azt, hogy már csak azért is, mert a könyv belső bizonyítékai ezt visszaigazolják. A 13. fejezet, ugye mert azt mondták, a 40-ig Ézsaiás kora, történet Ézsaiás. Mégis Babilonról beszél. A 13. fejezet Babilonról beszél. Babilon jövendőbeli ítéletéről beszél. Akkor miért beszél róla? Hát ez nem az ő kora. Ugye? Tetszene kérdezni, mert már is kihúzta, maga a könyv húzta ki. Tele van a könyv ilyennel. Az első 40 rész is foglalkozik bizony a jövővel. És nagyon komoly kijelentések vannak a jövőt illetően. Hát ezt csak úgy érdekességképpen mondtam el, hogy ilyen viták vannak, ha tetszenek hallani ilyen, mi az, hogy Deutero Ézsaiás, akkor tessenek tudni, hogy a teológiai irodalomban ez egy álláspont, hogy a 40. Ézsaiás 40-től 66-ig azt valaki más írta, nem a történet Ézsaiás. Nem tudják, hogy ki, de így gondolják. És az első fejezet egy rettenetes ítélet. Egy valami borzasztó, az ember elolvassa, akkor azt mondja a 11. versbe az Úr, de először is már 10. vers, halljátok az Úr igé, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Kiről van itt szó? Sodomáról, Gomoráról? Nem, Jeruzsálemről. Isten népéről van szó. Isten Sodomának ítélte őket. És azt mondja, mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Hát nem ő rendelt el? Hát most próbáljuk kiélezni az igét. Hát nem ő rendelt el? De ő rendelt el. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hizott marhák kövéréből, a bikák, bárányok, bakok vérébe, nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Most az Isten azt mondja, ne gyertek a templomba. Mint a papa arról prédikálna, hogy ne gyertek már templomba. Hát erről van szó. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Istennek nem azzal van baja, hogy eljönnek a templomba, nem is azzal, hogy bemutatták az áldozatot, hanem azzal, hogy kétszívűek. Hogy azzal, hogy hazug áldozatot hoznak. De hát hogy lehet hazug áldozatot hozni? Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Fú. Hát akkor vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jótra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák ügyét. Tehát tessék megfigyelni Isten, mit mond? Nem tudtok engem lefizetni. Ennyi. Ezt mondja. Nem tudtak engem a sok áldozattal kifizetni, meg azzal sem, hogy együttök a templomba. Ha nem tértek meg abból, amiben vagytok, ami nekem nem tetszik, mármint az Úrnak, akkor hiába hozzátok az áldozatot. Hiába vagytok vallásosok. Ez azt jelenti. Tehát én például ezt rettenetes módon éltem át a saját életemben. mikor Isten ebbe ítélt meg, hogy te hívőnek mondod magadat, meg olvasod a Bibliát, meg jársz a templomba, meg imádkozol aztán az életed, nem lehet most sem megúszni, meg akkor sem. Tehát Isten, Isten, őt nem lehet az orronál fogva, engem becsaphat akárki, meg téged is testvérem, de Isten nem lehet lecsapni. És ezt akarja a zsidók tudomására hozni, kedves népem, ne gondoljátok, hogy engem bolondá lehet tenni. Tehát erről beszél itt az Úr. És aztán azt mondja a 21. vers, hogy milyen paráznával lett a hűséges város. És jogossággal volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok. Ezüstöt salakká lett, tiszta borot vízzel keveredett, vezéreid megáltalkodottak, tolvajok bandája. Mintha csak a mai ige lenne. Árvák igazát nem védik, az özvegyek peres ügyér, nem kerül eléjük. Azért így szól a seregek ura, Izrael erős istene, majd elégtételt veszek ellenfeleimen. Ugye? Tehát nem lehet Istent becsapni. De tessék valamit megfigyelni, ebbe a könyvbe is csodálatosan előjött, de minden proféciában, hogy Isten atya. Ezt soha ne felejtsük el, hogy ő atya. Nem valami rettenetes, bosszúálló Isten, valami gonosz Isten, hanem atya. És azért szól, azért ing, azért fegyelmez, mert meg akar menteni, mert szeret. És akkor ez abban is megnyilván, hogy a proféciák mindig sokszor úgy tűnik, mintha egymásnak ellent mondanának. Itt rettenetes ítélet, a második fejezet meg a kegyelem ígérete. Hát akkor most össze-vissza beszél az Úr. Nem, nem. Hanem azt akarja megértetni velünk, hogy kedves gyermekem, csodálatos terme van veletek, gyönyörű jövőt készítettem nektek, de ezen az úton nem fogtok oda jutni. Tehát Isten nem akarja, hogy kétségbe essen az ő népe, ezért mindig a minden prófétánál meg lehet figyelni, vannak az úgynevezett ítéletes igék, és vannak a kegyelem igéi. Azok a nagyon is szép és kedves igék, amelyel Isten felvázolja a gyönyörűséges jövőt, amit ő szán az ő népének. Hogy el ne keseredjünk. Tehát ő nem gonosz ellenség, hogy depresszióba, kétségbeesésbe akarja kergetni a népét, hanem józanít. Ő kihozanít. Azt mondja, legyetek becsületesek, tisztességesek, engedelmesek, szeressétek az Urat, ne imádjatok bálványokat, ne bántsátok a szegényt, és a többi. És akkor. Itt a második fejezet, azt mondja az ige, hogy az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye, magyarul a jeruzsálemi hegy, a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, özönlik hozzá valamennyi nép, eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, tanítson minket útjaira. Beteljesedett? De. Hát most tessék elgondolni, jött Jézus, és a Golgota kiemelkedett. Minden hegy fölé emelkedett. Az egész világon. Tényleg özönlenek a népek, hogy tanítás jött Jeruzsálemből. Igenis, az egész világon. De előbb hallottuk püspökútól, hogy milyen sok keresztény van. Az egész világ. Beteljesedett. Akkor most mondhatnám, hogy honnan tudta ezt Ámos. Engem annyira megrendít, mikor Jézus azt mondja, mikor Betániában a fejére önti az olajat, és ugye Júdás főkép meg a tanítványok morognak, hogy ez 300 dénárért el lehetett volna adni, és a szegényeknek lehetett volna adni, akkor Jézus azt mondja, ne bántsátok. Mert amit az asszony tett, az egész világon hirdetni fogják. Milyen nevetséges lehetett az akkor ott Izraelben? Ebben a kis porfészekben, ott Betániában, egész világon. És nem beteljesedett. Tehát higgyük már, hogy a profécia profécia. Ámos leírja, Ézsaiás leírja ezt, de hát beteljesedett. Ez is hihető volt, hogy a népek oda özönlenek, meg hogy kiemelkedik az a kis Jeruzsálem, akire a rómaiak úgy néztek, mint egy provincia, eldugott utolsó fészek, ahogy néztek rá. És akkor tényleg kiemelkedett, és igaz lett. Az utolsó időkben, ugye, és Jézus arra mondja az ige, hogy akkor kezdődik az utolsó időnk, eljön a messiás, és elkezdődik a messiási korszak. Mi az utolsó időkben élünk, az attól kezdve, hogy Jézus megszületett. Azóta tart az utolsó idő, hogy mikor lesz a vége, azt nem tudjuk, de jobb is. A hatodik vers egy megdöbbentő üzenet. Eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. Hát most tessék megnézni a nagy magyar valóságot. Hát az akupunktúrától kezdve minden pívizen át, minden marhaság, ami csak jöhet Indiából, meg Kínából, meg Japánból, meg akárhonnan, az európai ember hasra esik előtte. Miért? Mert elhagyták az Urat. És mit mond az Úr? Eltaszítja a népét. Emiatt az Úr miatt eltaszítja. És folytatja, hogy értsük is, hogy miről van szó, tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázókkal. Hát ez a, ma is, majdnem minden folyóirat meg újság tele van a horoszkóppal, ez a jelmagyarázat, a csillagjegyek. Tessék elképzelni hittanórán, aztán már később sportot üztem belőle, hogy megkérdeztem a gyerekeket mindig, hogy meg vagy keresztelve? Kinek a nevére vagy megkeresztelve? És most tudjátok, mi volt a döbbenet? Hogy azoknak a gyerekei se tudták, akik a templomba jártak, hogy kinek a nevére van megkeresztelve. A legokosabb azt mondta, hogy az apám nevére. De mindegyik tudta, hogy milyen csillagjegybe született. Azt mindegyik tudta, kivétel nélkül. Én nem tudom, de ők tudták. Hát szóval azért ez az, amiért eltaszít bennünket az Isten. De hát miért tudják? Hát otthon erről van szó. Hát úgy látszik. Hát nagyon szomorú. Arról nincs szó, hogy te Jézus Krisztusé vagy, mert az ő téged felajánlottuk gyerekkorodban. Neki. Az Úrnak. Erről nem beszélünk. Hát ez rettenetes. És hát ezt tették a zsidók is. Tele van az ország ezüsttel, aranyjal, kincseinek se szeri, se száma, tele van az ország lovakkal, harci kocsinak, se szeri, se száma. És baj ez? De mekkora? Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ezért meg kell hajolni az embernek, meg kell alászkodni a halandónak, és te nem bocsátasz meg neki. Húha. Igen. Ez nem bocsánatos bűn. Ezt követte Ádám és Éva a paradicsomban. Ez nem bocsánatos bűn, de aztán mégis van bocsánat, mert Jézus vérében mindenre van bocsánat. Tehát itt a nem bocsátasz meg nekik, de ezt azt akarja mondani tulajdonképpen az Úr, hogy figyelmeztesd őket, ha meg nem térnek, nincs bocsánat. Tehát nem úgy van az, tudod, milyenek voltak a zsidók, ez nem azt jelenti, hogy most nem mentek Jeruzsálembe. Elmentek oda is. Tehát Jeruzsálemben az Urat is tisztelték, meg a Baálokat is tisztelték. Astartének is bemutatták, meg a Tammuzt síratták, meg mindent megtettek, az összes pogány szokást, ami a környezetükben volt. Ezért megharagudott az Úr. Hát hogy ne haragudott volna? Meg ez olyan, mint mikor egy férfi ilyen nőkhöz, meg olyan nőkhöz jár, ne haragudjon meg a felesége, de hogy nem, jogos a harag. Tehát aztán ilyen fenyegetés van a harmadik fejezetben, hogy az Úr eltávolít minden védelmet Jeruzsálemtől. Minden támaszt, így mondja. Minden támaszt, ami a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt. Igen, eltöri a kenyér botját, ez van az igében. Nem értik az emberek, hogy mit jelent, hogy milyen botot tör el az Úr. Tudjuk, a zsidók ilyen kis lapos kenyereket, mint mi a lángos körülbelül olyan, csak egy picit vastagabbat sütöttek, és középen luk volt, és egy botra fölfűzték. És ez a kenyér botja, amit eltör az Úr, ugye képletesen, hogy nem lesz mit rátenni, nem lesz kenyér magyarul. Tehát az Úr az ötödik fejezetben elmondja egy éneket, egy költő éneket, ezt is jól tudni, hogy a Biblia felhasznál minden, a proféták úgy fejezték ki az üzenetet, mert Isten nem író médiumokat csinálta a profétákból. Vannak író médiumok. A mi gyülekezetünkből is volt egy nő, aki író médium volt. És kérdeztem, mert így szólalt meg a Biblia. Így szól az Úr, mondom neki, Márika, Most idézi a Bibliát?
Nem.
Ő proféta. Na és hogyan proféta? Transzbe esek, elvesztem a tudatomat, és valaki diktál. Hát mondom, tudja ki ez a valaki? Azt mondja az Úr. Mondom, nem, az ördög. Az Úr nem így beszél. Nem beszél a tudatomat. A proféták nem vesztették el a tudatukat. Azért az egyik igen olyan, mint amit Jeremiás írt, a másik olyan, mint amit Ézsaiás. Az egyik költői nyelven képes volt továbbadni az Úr üzenetét, a másik csak hétköznapi nyelven. Az Úr nem beszél a te saját személyiségedet. Az ördög beszél. Az ő Isten felemel. Méltóságot ad. Tehát a prófétaság nem azt jelenti, hogy valaki transzba esik, aztán beszél bolondokat, hanem azt jelenti, hogy megértem, amit az Úr mondott, és továbbadom. Józanság lelke az Úr lelke, így mondja az ige Timóteus levélben. Ugye a szöllőnek nevezi, a seregek urának szöllője, Izrael háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. És akkor jön a hét jaj, illetve először itt csak hat, aztán a tizedik fejezetben van a hetedik jaj, ami Isten ítéletét jelenti. Ugye tessék figyelni, ahogy Jézus is ezt mondta, a jaj néktek farizeusok, jaj néktek írástudók, ők is mondta, jaj neked Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, Jézus is mondta, hogy jaj nektek. Tehát itt az Úr mondja, hogy jaj azoknak, akik is felsorolja, hogy akik házat házhoz ragasztanak, mezőt mező mellő szereznek, míg hely sem marad másnak. Ez nem tetszik az Úrnak? Nem. Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak. Az Úr nem szereti a részegeket? Nem nagyon. Tehát azt mondja, jaj nekik, hát önmagukba elveszik az ítéletüket. Ez nem azt jelenti, hogy az Úr valami sötét angyalal üldöztet engem. Megverem én magamat, csak elég az, ha elengedem a kezét, én majd megverem magamat, komolyan. És az Úr tudja, és sírat bennünket, ahogy Jézus Jeruzsálemet. Ő neki ebben nem telik örömmel. Tudnék, hát egy részeges ember önmagába elveszi az ítéletet, ugye? Mert az egész élete tönkre megy, meg a családja élete tönkre megy. Nem kell azt Istenem megbüntetni, megbünteti az magát. Tehát ha én elengedem az Úr kezét, mert nem ő engedi el az én kezemet, mindig én engedetlem el az ő kezét. Akkor jaj nekem. Akkor valóban jaj nekem. És aztán ugye jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt. Fantasztikus kifejezés ennek. A gonoszság, a szívem gonoszságának a kötelein. És ez maga húz. Ha én gonosz vagyok, akkor jön a bűn. Tényleg, mint a kötélen húznák. Jaj, azoknak még azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz. Hát most tessék hallgatni egy kicsit bele ebbe a világba. Mit mondanak a gyerekeimnek? Paráznak, hogy nyugodtan. Azt csinálsz a testeddel, amit akarsz. Ez nem jó. Egyáltalán nem jó. Hát csak a lelki gondozókat kell megkérdezni. Ugye ennek milyen szörnyű belső következményei vannak. Hihetetlen következményei vannak. Mikor azt mondják, hogy a homoszexualitás jó. Az Isten meg azt mondja, hogy nem jó bűn. Hát persze ez sem nagyobb bűn, mint a másik. Tehát nehogy azt lesenek hinni, hogy itt vannak ilyen kipécézett bűnök. Hát ha én csak egy kicsit adót csalok, azt se tetszik az Istennek. Ha csak egy kicsit hazudozok össze-vissza, azt se tetszik az Istennek, az éppen bűn. Tehát most én csak azért mondom, mert a világ most éppen ettől hangos. Tehát jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz. Hogy a világosság sötétség és a sötétség világosság. Hogy a keserű édes és az édes keserű. Még fölforgatják az igazságot. Azokat utálja az Isten. Haragszik rájuk. Jaj azoknak. Jaj azoknak, akik bölcsnek képzelik magukat, magukat tartják okosoknak. Jaj azok, akik hősök a borivásba és vitézek az italok keverésébe. Hát igen. A virágok elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Hát most megint csak nézzünk körül, meg néha magunkba is. Nem utáljuk meg az Isten igéjét. Nem ellenkezünk örökké vele. Nem bizonygatjuk, hogy de nekem akkor is igazam van. Aztán Ézsaiás érdekes módon a 6. fejezetben olvashatjuk csak az elhívásának a történetét, amely Uzzia király halálának évében, azt mondja, láttam az Urat felemelt trónon, a templomban látja ezt. Na persze nem úgy kell elképzelni, hogy Isten arcát látta, hanem az Úr dicsősége, ahogy mondja, hogy palástja betöltötte az egész templomot, és rögtön azt mondja, jaj, nekem elvesztem. Milyen érdekes, hogy itt is jaj, nekem. Hát miért ő az Úr profétája volt? És akkor miért mondja, jaj, nekem? Azt mondja, mert tisztáltalan ajkú nép között lakom, és tisztáltalan ajkú vagyok. Jaj, nekem. Hát bizony, én is átéltem ezt már egy párszor, amikor minél közelebb kerül az Úr, az egy ember, annál jobban érzi, hogy jaj, nekem. Mert az ő szentségének a jelenlétében tűnik ki, hogy én nem vagyok szent, hogy bűnös vagyok. És a bűnös ember a Szent Isten előtt nem tud más mondani, mint hogy jaj, nekem. De olyan kegyelem, hogy Isten meg nem ezt mondja. Jézusnak is azt mondja Péter, amit ma idéztem az előbb, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus nem azt mondja, hát mennyi Péter, mert az vagy, hanem azt mondja, ne félj, hát emberhalásszá tesztek titeket. Értitek ezt a csodálatos helyzetet, hogy ebben van az evangélium, hogy tényleg jaj nekem, és akkor az Isten azt mondja, hogy mégis elhívlak téged, és próféta lesz Ézsaiás. Annak ellenére, hogy úgy látta, hogy jaj neki. És akkor a szeráf odarepül az oltárhoz, fogóval levesz egy parazsata az oltáról, megérinti a próféta ajkát, és akkor elhangzik, hogy most elvétetett a bűnöt, megtisztultál. Most hogy van, sterilizálta az ajkát? Nem. A szeráf tisztította meg? Nem. Komolyan meg kell érteni a jelenet üzenetét. Oltár, mint ahogy Solc Laci bácsi énekében, hogy tisztíts meg ajkat oltárról vett szénnel. Ugye? Tehát rútat ne illes, mint a lelket szégyen, ugye így van az ének aztán. Tehát arról van szó, hogy az oltáron áldozzuk az áldozatot. Az áldozat vére ráfolyik a parázsra. Tehát a vérért van megtisztulás és bűnbocsánat. És természetesen minden állat áldozat csak előképe az isteni áldozatnak, Jézus Krisztus áldozatának, és valóban ő tud megtisztítani. Mondja is Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Tehát egy kicsit ugrani fogok most, ez nagyon fontos rész volt, és mondtam, hogy a krisztusi igéket szeretném elővenni. A 7. fejezetben van az úgynevezett Immanuel jövendőlés, amikor is Akház király nem akar jelet kérni az Úrtól, álszent módon, hogy ő nem kísérti az Urat. De hát egyszerűen a próféta mondja neki. És akkor azt mondja majd, az Úr azt mondja, hogy én adok nektek jelet, hogy a szűz fogon a mélyében, teherben van, itt úgy olvassuk most ugye itt az újfordítás megszegte a fordítási szabályokat, mert fiatal nőt fordít. Jó, úgy is, mert a Naomi az fiatal nőt is jelent, de szüzet is jelent. De nekünk azt tanították pont a teológián, hogy mindig a szónak azt az értelmét kell használni, ami a mondatba beleillik. Tudnélik, itt azt mondja, hogy az Úr ad jelet. Hát ha egy fiatal asszony szül, az jel, az mindennapos dolog, abban semmi jel nincs. De hogy a szűz fogon a méhébe, az Isten jel. Ugye tetszenek érteni a különbséget, és a Károlyi még úgy fordítja, hogy a szűz fogon a méhébe. Itt meg a fiatal nő, ez nem helyes, mert megszegték a fordítási szabályt. Nyelvtanilag írhattak oda ilyet, hogy fiatal nő, mert stimmel, csak az üzenet nem stimmel. Ez nem jel. De egy fiatal nő szül, az mindennapos, természetes dolog.
Folyik a Biblia fordítás korrekciója.
Igen?
Igen.
Igen. Hát például ugyanilyen, például azt olvassuk a Máté evangéliumában, hogy Jézus azt mondja, hogy nem múlik el ez a, így van az újfordításban, nemzedék, mint mindez be nem történik. De akkor Jézus nem mondott igazat. Na most ennek utána néztem, hogy ez a szónak a negyedik jelentése, hogy nemzedék, az első jelentése, A Karner Károly magyarázatában olvastam, az első jelentése egy törzshöz tartozás, nemzetség. Jézus tehát mit mondott? Hogy a zsidóság nem múlik el addig, amíg ő vissza nem jön, és ez igaz. A nemzedék elmúlt. Tehát ezek ilyen fordítási hibák. Hát ez nagyon súlyos hiba, hiszen akkor, ha belegondol az olvasó, akkor azt mondja, te nem teljesedett. De hát ez csak negyedik jelentése a szónak. És hát Jézus, hát most miért mondott volna nemzedéket? Lehet, hogy sokan félreértették az ő korában ezt, és tényleg arra gondoltak, mert arra gondoltak, hogy még az ő korukba visszajön, de Jézus nem ezt mondta. No, tehát ez volt ez az úgynevezett, ugye, Immanuel jövendőlés, mert ez a szó, hogy Immanuel, ez héberül azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát Isten nem kisebbet ígért, mint hogy a szűzben fogant valaki, az Immanuel, a valójában megvalósítja az Isten és az ember találkozását. Benne velünk van az Isten. A 11. fejezet, illetve bocsánat, a 9. fejezet, azt semmiképpen nem szeretném kihagyni, mert az egyik legmarkánsabb messiási üzenet. Ugye itt a nép, amely sötétségben nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel nekik, úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, a zsákmányt osztanak. Mert a terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindjárt napján, mert minden dübörögben menetelő csizma és véráztatta köpeny elég, és a tűz martaléka lesz. Tessék figyelni, hogy gyönyörű békeüzenetet, hogy a dübörögben menetelő csizma véráztatta köpeny, mennyi özvegy könnye, mennyi édesanyag könnye folyt el a Ádám és Éva születése óta háborút miatt, vérhasztott a köpenyek a dübörgő csizmák miatt. Mennyi nyomorúság, mennyi halál, mennyi szenvedés. És azt mondja az Isten, hogy ezt a tűzbe veti. Magyar utálja, ítélete alatt van. Sokan azt mondja, miért engedi meg az Isten a háborúkat? Dehogy engedi. Mi csináljuk. Dehogy engedi, megmondta, ne ő, mi meg örülünk. Tehát ez egyáltalán nem az Isten akarata. Az, hogy megengedi, az más kérdés. Miért engedi meg? Hát csináljátok. Ha nektek ezt kell, akkor csináljátok. Aztán majd meglátjátok, milyen keserves dolog, hogy elhagytad az Urat. Igen, akkor meglátjuk. És azt mondja, hogy a véráztat a köpeny elég, tűz markotaléka lesz, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az Uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelem. Ezt is sokan kiforgatják, ezt az igét, azt mondják, hogy ez egy zsidó király. Hát könyörgöm. Egy zsidó királyra, egy zsidó proféta soha nem mondta volna, hogy Isten meg örökkévaló Atya. Soha. A messiásra azért mondják, mert tudják. Ahogy az előbb püspök úr bizonyságot tett arról, hogy mit mond egy zsidó rabbi, igen, ők pontosan azt várják. Hát ez az ígéret. Ők pontosan azt várják, hogy Isten lesz a messiás. Persze. Hát mi is hiszük, csak ők eltévesztették. Na most ugye ez a csodálatos ígéret egy más hatalom ígérete. Ugye nem a dübörögbe menetelő csizma, nem a háború, nem a pusztítás hatalma, hanem az élet hatalma Jézus Krisztusban. Ez nagyon, nagyon jó megérteni, hogy ő, az ő hatalma az élet hatalma. És a békesség fejedelme. Ugye itt van Izrael a szemünk előtt, tessék meg, nem tudnak békességre jutni. Zakariás könyvében azt mondja az ige, hogy Jeruzsálemet olyan kővé teszem, hogy aki fel akarja emelni, beleszakad. A világ nem tudja megoldani a jeruzsálemi kérdést. A világ nem tudja megoldani az izraeli kérdést, mert az Isten azt mondja. Majd amikor Jézus visszajön, ugye itt van a dicsőséges Krisztus visszaérkezése, a Zakariás 12-ben és a Zakariás 14. fejezetében ott látjuk, hogy ott az ígéret, hogy a megérkező messiás az olajfák hegyére veti a lábát, és a hegy kelet-nyugati irányba ketté hasad. Tehát egy rettenetes drámai megérkezés lesz, és akkor teljesül be az a hatalmas ígéret, ami valóban dicsőséges, és hogy akkor átveszi Isten az uralmat ezen a földön. De addig nyögjük és szenvedjük a mi engedetlenségünk dolgait, ami Izrael is szenved, és nincs békesség az olajfák hegyén. Mert a békesség fejdelmét elutasították. Jézus így mondta, bár csak megismerted volna, csak ezen a napon is a békességre vezető utat, nem ismerték meg. Az csak Jézusban. Tessék figyelni, hogy föl tudunk mi háborodni. Megsért a főnök, beosztott, megsért a munkatárs, a férj vagy a feleség fordítva, a gyerek vagy akármi, hogy tud háborodni a szív, mennyire nincs békesség. És a hívő ember, ha ott elcsendesedek az Úr előtt, látod, Uram, mi van a szívemben már megint, könyörülj rajtam, egyszer csak ott a békesség, ugye? Mert ő a békesség fejdelme. Tehát Izsaiás tele van messiási jövendelésekkel, ez a legmarkánsabb és a legvilágosabb. Aztán ugye a 11. fejezetben szintén a vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből, az Úr lelke nyuszik rajta, bölcsesség, értelem lelke, a tanács és az erő lelke, az Úr ismeretének, félelmének lelke, az Úr félelme lesz gyönyörűsége. Hát ez jött el. Megveri a földet szájának botjával, az igével. Ugye nem, Jézus eljött, azt mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem megmentsem. Ő az igével ítél, magyarul megmondja, hogy mi a bűnöd, térd meg, és akkor tiéd a békesség. Tehát az ismeret, azt mondja itt a 9. vers, hogy nem árt is, ja, itt van az a csodálatos ígéret, amit az ezer éves birodalomban szoktak vonatkoztatni egyes igemagyarázók. Minden esetre azt akarja kifejezni, hogy nem öl és nem pusztít semmi szent hegyemen. Ugye, hogy a báránya a farkassal, a borjú az oroszlánnal, a kisgyermek a viper a lyuka közé teregeti a kisét, és nem öl és nem pusztít semmi. Itt meg lehet érteni, hogy az a pusztító állatvilág, ez a rettenetes világ, nem az Isten első teremtésének a valósága. Ez a megromlott teremtettség, a megátkozott föld állapota, ami majd helyreáll. Tehát erre is ígéret van, ugye Pál így fogalmazza meg, hogy a világ sóvárogjával várja Isten fiainak a megjelenését. Tehát van egy nagy reménység már, akiben van, és ez erre biztat minket. Azon a napon is Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek. Mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Tehát bizony, kihez járultunk? Jézus Krisztushoz, Isai utódjához járultunk. Ugye, és milyen nagy dolog ez, ha mi hihetünk abban a Krisztusban, aki majd hatalommal megérkezik. Milyen csoda lesz az, milyen rettenet azoknak, akik elvetették őt, és milyen boldog öröm, hogy az én Uram jelenik meg, aki éltem meghalt, és akkor Pál olyan csodálatosan mondja, hogy ki ítélnek áldozatra. A meghalt és feltámadott Krisztus? Nem. Tehogy azt mondja, soha nem ítélnek. Hát azért halt meg, hogy ne ítéljen minket áldozatra. Hát ugye értitek, milyen nagy dolog, de ha elutasítom, akkor magamra vethetek senki másra, mert ő minden embert meghívott erre a nagy. Ugye itt a 13. fejezetre említettem, hogy a Babilon, a felirat is az, jövendelő Babilónia pusztulásáról. Hát könyörgöm, miért jövendől Babilon pusztulásáról Ézsaiás, hogyha még Asszíria a nagy hatalom. És Babilon az csak egy meghódított provincia ebben a korban. És itt meg arról hallunk, hogy Isten ítéletét hirdeti Babilon ellen. Tehát erre jó odafigyelni a belső bizonyságukra. Most ugye itt a népek elleni jövendőlés mindig előkerül. Ez olyan, ahogy Péter apostol jó megfogalmazta, nyilván az Ószövetség és a Szentlélek által, hogy az ítélet rajtunk kezdődik, Isten háza. aztán a világot. Ez nagyon érdekes. Olvastam valami könyvben, hogy azt hiszem egy svájci nőről van szó, hogy kisfiúk verekednek az utcán egy kupacba, és oda rohan egy nő, kupacból kiragad egy kiskölyköt, és elrohan vele. És akkor megérzi, hát ez a fia volt. Igen, tehát tulajdonképpen Isten is azt teszi, hogy először a gyermekét nadrágolja meg, aztán a világot. És ebben mi a jó, nem fordítva kéne? A zsidók is úgy gondolták, hát uram, ítélt már a népeket, nem látott a pogány, dehogy nem látja. De miért pogányok? Mert ti miattatok nem ismerték meg az igaz Istent. Ti miattatok káromoltatik a szent nép. És én sokszor nagyon elszégyellem magam, hogy nem miattunk nem ismeri el a világ, hogy Jézus a Krisztus. Olyan Nietzsche gúnyos, mondjuk Nietzsche-t nem szeretem, mert egy nagy Isten tagadó, de azt mondta ugye, hogy ha megváltó megváltottjai megváltottabbak lennének, akkor hinnék a megváltójukba. Na jó, ez nagyon cinikus dolog, de valami igazság van benne. Ha megváltó megváltottjai megváltottabbak lennének, ha olyan lennék valóban, hogy ülünk a vonaton, Püstök úr, és akkor szól a telefonom, és egy asszony mondja nekem, hogy hát most állapították meg, hogy hát súlyos rákos asnyámi daganat. És most már beszélgetünk erről, csak azt mondja, ja, már mondom neki, de hát ugye tudja, hogy mi nekünk azért van reménység. Jaj, azt mondja, még hálát is tudok adni az Úrnak, hogy Uram, ha úgy döntesz, akkor megyek, és boldogan megyek hozzád. Ha meg úgy döntesz, hogy itt maradok, akkor boldogan maradok itt. Hát ugye milyen evangélium ilyet hallani? Hát tényleg a halálos ítéletet mondták meg, mert ez tényleg halálos betegség. És milyen nagy dolog ez nekünk? Hogy van reménységünk. És a reménység nem szégyenít meg. És ezt akarja Isten, hogy Ószövetségben elénk adni, hogy reménykedjetek. Várják, mint zsidók a messiást, ugye közmondás így mondja. Hát tényleg nem várjuk. Hát várjuk, mert jön és most is jön. És most, hogy ne csak az ítéletes igéket mondjam, a 25. fejezetben jól tessenek ezt megjelni, egy csodálatos ígéret. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen, mármint a Jeruzsálemi hegyen, minden népnek. Itt alá is húztam a minden szót, minden népnek. Lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborottól. Most tessék figyelni, ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborul minden népre, és a takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre az én Uram az Úr. Letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Hát milyen csodálatos, nem? Hát tényleg beborít bennünket a halál takarója. Az egész földet. És milyen ígér? Ezen a hegyen? De miért azon a hegyen? Mert ott áldozott értünk az Úr Jézus. Ott szereztem az üdvösségemet. És olyan, ugyanilyen csodálatos. Azt mondják egyesek, már hallottam ilyen ostobaságot, hogy az Ószövetségben nincs szó az örök életről, meg az üdvösségről. Hát én nem tudom, hogy olvassák az illet, aki ilyet mond, hogy olvassa a Bibliát, tele van üdvüzenetekkel, tele. Ez is egy ilyen csodálatos ige. Aztán ugye a népek hála éneke. Mert ha ítéletet tartasz a Földön, igazságot tanulnak a világ lakói. És tulajdonképpen Isten mutatja az egész világnak, hogy milyen nagy szeretettel és igazsággal bánik velünk. És aztán elítéli ugyanúgy a világot Isten, a sátánnal együtt, de nem kell nekünk a sátánnal egyékenyen árulni, nem kell egy ítélet alá esni. Isten azt mondja, hogy a poklót nem az embernek készítette, hanem a sátánnak és az ő angyalainak. De akkor hogy kerülök én oda? Hát elvileg sehogy, ha csak úgy nem döntök. Most ez, Hát ne tessenek félreérteni, ez nagyon csúnya volt tőlem, így mondom, de mikor Isten mindent elvégzett az én üdvösségemre, és én nem fogadom el, akkor én vagyok az oka, hogy elkárhozom. Tehát ne tessenek félreérteni, mindent töltett meg az üdvösségemre. De ha én nem fogadom el, vagy azért, mert nem tudom elhinni, vagy azért, mert azt mondom, ez nekem nem kell, akkor vessek magamra. A 28. fejezetet az érdemes külön is a figyelmébe ajánlani a testvéreknek, mert a hamis tanítókról beszél. Jaj a büszke koszorúnak, amelyet Efraim részegei viselnek. Bortom, mámorosak, stb. Aztán átcsap az egész profécia a hamis tanítók, akik megrészegednek, de nem a bortól, hanem egy idegen lélektől. És akkor az egész az Izrael tanítóiról van szó, akik hamis tanítók, és azt mondja, dadogó ajakkal beszélek ezzel a néppel, mert ezek a hamis tanítók azt mondja, kit akarnak tudományra tanítani, akit most választottak el az anya melltől. Tessék megfigyelni, hogy a szekták általában azokat tudják befogni, akik éppen csak megtértek. Nincsen még igazi biblia ismeretük, meg tudják őket téveszteni. És akkor azt mondom, hogy milyen gyönyörűen leírja költői módon, hogy mi lesz ezeknek a hamis tanítóknak a ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, ezért dadogó ajakkal, idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik, itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak, itt van a felüdülés, de nem akartak rá hallani. Ezért nekik ez lesz az Úr igéje, ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, jártukban hadd essenek, hanyat törjenek, törjék össze magukat, essenek csak rá. Most tessék megfigyelni ezt a megdöbbentő igét, essenek hanyat. Tudni, az Úr előtt mindenki arcra esik, kivéve akik ítélet alá esnek. Tessék megnézni, Éli például hanyat esik. De minden más helyen, ahol nem ítéletről van szó, mindent arcra esnek Isten előtt. Az ítélet jele, ez a fordított helyzet, hogy hanyatt esek. Nem akarom kommentálni a dolgot, mindenki tudja, mire gondolok. Amikor adogatják az úgynevezett lelket, és hanyatt esnek, ugye? Na most, ugye, szeretnék még... Mert nem kell, hát...
Mi örülünk, hogyha marad, de
honnan
nem valószínű, hogy...
Egy dolgot nagyon szívére szeretnék kötni a testvéreknek, ami ugye Jób könyvében is ott van a messiás ígéret, tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára próbom felett megáll. De Ézsé, a Zsoltárok 22, a 22. Zsoltár, az egészen megdöbbentő Zsoltár, Dávid Zsoltár. 1000 évvel Jézus előtt lefut Dávid előtt, nem is tudja talán tényleg, hogy ragadja meg ezt. Mert sokszor dadognak a proféták. Mert a látomás, az üzenet annyira magával ragadó és annyira megdöbbentő, hogy az Úr szolgálja ott szenved a kereszten. Ugye, és aztán ott van leírva, hogy a ruháimon megosztódnak, ugye, a köntösön sorsot vetnek, és minden beteljesedik a legapróbb részletekig. Aztán ugye itt Ézsaiás könyvét, ha tovább olvasgatnánk, akkor láthatjuk újra és újra és újra az isteni ígéreteket. A bűnnel szembe, a megváltás drága üzenetét, a megváltó ígéretét, az ebedi Jahve, aki jön és megoldja a bűnkérdést. Ami nagyon döntő még a messiási ígéretekre nézve, és tényleg nagyon fontos, amit az állítatban felolvastam, az Ézsaiás 53, a szenvedő Krisztus. Az Isten báránya, aki azért jön, hogy valóban kiengesztelje az Isten. Nagyon jó ez a kifejezés, hogy engesztelő áldozat, ami bűneinkért. Pál írja, hogy engesztelő áldozat, ami bűneinkért. Miért? Mert haragszik az Isten. Sokan ezt nem egészen értik. Rám. Igen, rám haragszik az Isten. De Jézus vére befedeli ezt a haragot. eltöröltetik a harag, nincs tovább, még ma leszel a paradicsomban. Hát gondoljátok meg azt az isteni kegyelmet, hogy egy gyilkos semmit nem tud tenni, még csak Bibliát se tud olvasni, még csak templomba se tud menni, és üdvözöl. Nézed el ezt a gondolatot. Én egyszer eljátszottam erről a gondolattal, hogy a menny angyalai lesik az urat, hogy megy. De ki jön vele? Valamelyik apostol, ki jön vele? Gyilkos. Hát lehet, hogy még az angyalok is megputránkoznak. Két gyilkost visszamegy be. Ugye értitek? Tehát a kegyelem határtalan. Hát sokszor a mi ellenállásunk is. De hát, na most ugye az Zakariás könyvét szeretném még, hát persze rengeteg messiási ígéret, ugye a Jóeli proféciák, a Mikeási ígéretek, ugye a Mikeás könyvében, Betlehemi születés, hát 90 percet később.
Egyen ott egy tett szerint.
Nehéz így félbeszakítani ezt, mert...
Köszönjük szépen!